Szeretettel köszöntelek én is benneteket. A mai témánknak az első kérdését feltenném nektek, hogy mit gondoltok, hogy mi az oka a személyes konfliktusoknak? Miért van az, hogy olyan könnyen meg tudunk egymásra sértődni? Mi az oka annak, hogy a családokban is olyan könnyen egymásnak ugranak az emberek? Mi lehet az oka, hogy mondjuk az Istennel szemben is az emberben sokszor olyan negatív érzések vannak, és nem nagyon fogadjuk az Istennek a gondolatot, vagy az igét, amit olvasunk a Szentírásban, vagy nem nagyon fogadunk el élethelyzeteket, amit az Isten megenged. Mi lehet az oka, hogy olyan gyorsan, ugye sokszor keresztények is nagyon gyorsan meg tudunk sértődni. Sokszor olyan semmin is, kis apróságokon, megjegyezzük, hordozzuk magunkba. Mi az emberben az a tulajdonság, ami ilyen érzékeny erre? Most tudom, hogy nehéz lenne, hogy kitaláljunk, most mire gondolok. De ha kimondom, hogy mi az a tulajdonság, akkor rögtön ti is látjátok, hogy ez mennyire oka lehet ennek. Hát én egy szóval tudnám megfogalmazni, a magyarul a büszkeség. És saját magam is megfigyelte a munkáján is, amikor az ember szereti magát, ugye mindig úgy feltüntetni, hogy ő jó, ő a munkáját jól végzi, neki jár a fizetés, mindenben a legjobbat teszi, és akkor olyan könnyen megsértődünk, hogyha valaki azt mondja, hogy hát leértékel. Nagyon bír minket bántani. Nem egyezik meg velem. Nem úgy gondol, hogy én gondolom. Hát én csak jól gondolhatom, nem? Akkor nyilván a másik gondolja rosszul, de a másik ugyanezt gondolja magáról. A büszke ember az nem tud a másikkal békességben élni, és figyeljétek meg, hogy családokban is sokszor ez az oka a problémáknak, hogy egyik fél büszké, mint a másik, a maga dolgára, a maga tulajdonságaira, a maga munkájára, mert mindig ez a verseny kidolgozik többet, és nagyon gyorsan összekapnak az emberek. Nyilván ez nem jön fel úgy, hogy olyan direktbe sokszor, hanem ott van a háttérben. Nem engedi az ember, hogy mondjuk második helyre szorítsák. A büszkeségnek azért nagyon sok rejtett formája van. Majd szólok arról, hogy a keresztény életben, az Istent félő emberek életében is mennyire rejtetten ott lehet. Amikor azt gondolom magamról, hogy hát mindenért Istennek adhatok hálát, én tudom, hogy én milyen picike vagyok, az Isten milyen hatalmas, hát én olyan nagyon alázatos vagyok. Gondolom én. Aztán az élethelyzetekben, a hétköznapokban bizony azért kijönnek azok a dolgok, amelyek azt mutatják, hogy bizony az a büszkeség az nagyon is motiválja az én cselekedeteimet. Sokszor a jót is azért tesszük, mert szeretnénk büszkék lenni magunkra. Nem? Hallgattam a rádióban, hogy erről volt szó, hogy az emberek Németországon milyen szívesen segítenek. Direkt ilyen tanfolyamok vannak, ahol el lehet menni, és ilyen kiképeznek embereket tűzoltásra, életmentésre. Mennyire szívesen mennek, és azt mondja a riporter, vagy aki ott dolgozott, hogy milyen büszkék ők erre. De milyen büszkék ők erre? Ugye most nem tudom, kinek mi a szándéka, mert emberekben nem láthatunk bele. Bizonyára van, aki tényleg őszintén szeretne segíteni, és úgy érzi, hogy neki ez kötelessége. De azért tudjuk azt, hogy az ember szeret büszkélkedni vele, nem? Úgy kihívja egy kicsit a sorsot mag ellen, hogy milyen akadályokon ment keresztül, miket tudott, hány embert mentett meg. Szóval az emberek ezzel szeretnek aztán, hogy eldicsekedni, elbüszkélkedni, mert jót tettek. És tényleg jót tettek. Ugye érdekes, hogy alakul az emberben. Ugye, ha azt kérdezem, hogy mire vagyunk büszkék, akkor el tudnánk mondani, hogy hát büszkék vagyunk erre, vagy arra, vagy amarra, mert a büszkeség, mint szó, az a magyar nyelvben már, meg a mai világban nem számít olyan, sőt, nem is negatív, hanem pozitív dolog, nem? Hát most büszke lehetek a gyerekeimre, büszke lehetek az iskoláimra, büszke lehetek a képességeimre, büszke lehetek a megszerzett javaimra, de ha úgy kérdezném meg az embertől, hogy te kevés vagy, te szeretel többnek látszani, mint ami? Te felfúvalkodott vagy? Te pökkeszkedő vagy? Akkor már nem mondanák rá, hogy gyorsan igent, nem? Mert akkor meggondolnák, hogy mit mondunk rá. Ugye, vagy te nagyképű vagy? Te olyan dőjfös ember vagy? Ez mind negatív, és ezt visszautasítjuk. De mégis büszkék szeretnünk lenni. Pedig a büszkeség, mint tulajdonságnak, amit felsoroltam, hogy kevés, meg pöffeszkedő, meg nagyképű, meg pökhendi, meg elbizakodott, az a magyar nyelvben tulajdonképpen ugyanazokat fejezik ki, nem? Ha azt veszem. Ugyanazt a tulajdonságot fejezik ki, csak másképpen. Hogy szokták mondani, felvágós. De figyeljük meg, hogy az emberi világban a büszkeség az egy nagyon pozitív tulajdonság. Hát büszkének kell lenni a hazánkra, büszkének kell lenni a híres embereinkre, a sport teljesítményeinkre. Közben mi van mögötte? Hát ha azt mondom, hogy kevésség, felfoglaltság, miért baj az, ha valaki büszke? Hát ugye eleve azért baj, mert akkor én a másik ember fölé akarok kerekedni, és valahol lenézem a másik embert. Mert én ugye több vagyok. Hát arra vagyok büszke. És ugye az elején említettem, hogy azért nehéz az emberi világban békességet teremteni, hát büszke emberek között hogyan lehet békességet teremteni? Hát verseny folyik. Nem is akármilyen verseny. És tudjuk, hogy a verseny meg irigységet szül. És az irigység pedig oda vezet, hogy az emberek az egymást irigylik, egymásnak neki mennek, különböző dolgokat mondanak egymásra, a másik embert lenézik, kijátszák, és még sorolhatnám. Még egy pár történelmi példát, hogy lássuk, hogy például ugye tanultuk történelmből, hogy a németek azok milyen hatalmas nép volt, és milyen büszke nép, ugye? És az ő büszkeségük hova vezetett? Mondjuk most is büszkék a németek állítólag, miket elértek, és hova vezetett? A faji büszkeség, hogy mi vagyunk a felsőbbrendű faj, a többi meg a semmi. Hát értsük ki a többit. Nem? Hova vezet az amerikaiak büszkesége? Hát mi vagyunk a föld ura, nem? És azt csinálunk, amit akarunk. A többiek pedig kövessék, ha tetszik nekik, ha nem. A Szentírásban is találtunk rá nem egy példát, amikor ez nagyon, nagyon mélyen megnyilvánul. Például egy személyes példát, amikor egy emberben megnyilvánult, és egy egész népet ki akart írtatni emiatt. Tudjátok, ki volt az? Hát, hogy Eszterként olvashatjuk, hogy volt egy Márdokeus nevű ember, aki Eszternek a nagybátyja volt, mindig ott ült a kapuba, és volt ez a Hámán nevezetű ember, aki a király után a második ember volt, és mindenki meghajolt előtte. De ez a Márdokeus zsidó ember létére, ő nem hajolt meg előtte. És ez hogy bántotta Hámán büszkeségét, nem? Minden nap bántotta az ő lelkét, azt mondja a Szentírás. Hogy nem hajol meg előttem, pedig hát én olyan nagy ember vagyok. És mi lett a következménye, tudjuk a történetet, írtsuk ezt a népet. Ugye egy embernek a büszkesége oda vezet, hogy egy egész népet ki akar írtani. Ez egy félelmetes dolog. Mi nem gondolnánk, hogy mik hol vezetnek el. Azt gondoljuk, hát büszke az ő baja. Hát éppen nem így van. Mert akinek is még hatalomra kerül, és úgy büszke, hát azért nagyon furcsa dolog történik. Hogy ismerjük a másik történetet, ezért Ézsaiás király életét olvassuk a Szentírásban, a Királyok második könyvében, a 19. fejezetben olvashatjuk, hogy tudjátok, hogy Ézsaiás király megbetegedett. Halálos beteg lett. És milyen szépen imádkozott az Istenhez, hogy az Isten őt meggyógyítsa. És mondja, áldású volt nékem a nagy keserűség, és a Jóisten elvette az ügnét, és meggyógyította. És milyen hálás volt Ézsaiás ezért. És akkor meggyógyult, ugye jöttek Babilonból az emberek, mert hallották, hogy a király meggyógyult, eljöttek a nagy követek, és mit csinált Ézsaiás király? Mit csinált? Elkezdte büszkén mutogatni neki, mik vannak a házában. Na, tipikus mai dolog. Amikor büszkékedünk, hogy nézd meg ezt a szobámat, meg ezt a házamat, meg Ézsaiás bemutatta, hogy mi van az ő palotájában. Olyan büszke volt rá. Őt az Isten hogy megáldotta. És mi lett ennek a következménye? Itt mondta a próféta neki? Amit láttak a babinok a házadban, azt mind el fogják vinni. Mert neked nem azt kellett volna megmutatni, hogy mit van, hanem az Isten dicsőséget, aki téged meggyógyított. Ugye szomorú, de még az Isten fül emberek is milyen könnyen beletévednek ebben, nem? Mennyire úgy gondolják, hogy hát nem lehetek büszke arra, amit az Isten megáldott engem? Milyen furcsa, hogy még arra se lehetünk büszkék, legyünk inkább hálásak az Istennek. Ézsaiás elfelejkezett hálátlan az Istennek, inkább büszke volt arra, amit kapott. Aztán a másik dolog, amit említettem az elején, hogy mennyire a vallási életbe is be tud ez lopózni, és milyen visszataszító, amikor emberek vallásosak és büszkék lesznek. Az én vallásom már 1000 éves. Az enyém meg 2. Mi vagyunk 100-an, mi meg 100 000-en, mi meg 5 millió. Mi ennyi iskolát építettünk, mi még többet. Nekünk ilyen nagy embereink vannak. Folyton ezt halljuk, nem? Szinte ilyen verseny folyik, néha egy kicsit nekem banális, mert sokszor hallgattam ezeket a vallási félórákat, és akkor jönnek tényleg, aki tényleg kis egyház, most nem nevezek senkit néven, És akkor ők is próbálják ugye mutatni, hogy hát ők azért milyen nagyok. Mert mindenki elő tud hozni egy olyan embert, aki milyen nagyon nagyot tett az országért, vagy az emberekért. Mindenki fel tud mutatni valamit, hogy nekik milyen szociális hálójuk van, hogy ők hány hajléktalan tetetnek meg húsvétba, meg karácsonyba, meg tudjátok, hogy ezek úgy mindig így demonstrálják, hogy mi, és akkor milyen büszke egyház vagyunk, mert mi vallásosak vagyunk, és mi minden meg tudunk tenni. Azért biztos ti is érzitek, hogy néha egy picit olyan visszatetsző már, nem? Hol kap itt az Isten helyet? Hol tudunk mi az Istennek itt hálát adni? Hol érzi át az ember a semmiségét, hogy minden jó adomány és minden tökéletes ajándék az Istentől száll alá? Úgy használjuk az ajándékot, mint a saját érdemem lenne. De az ige mondja, az én kezemnek ereje szerzette ezt nékem. Viszont Isten, de nem mond ezt. Mennyire az ember bele tud ebbe tévedni, és az ellenség olyan rafináltan tudja ezt belecsempészni, még a komoly vallásos emberek életébe is. Még itt közénk is. Ellen White életét ismerjük, és Ellen White mondja, hogy amikor úgy éreztem, hogy elbizakodnék, hogy az Isten miket mondott nekem, akkor mindig megbetegedtem. Isten figyelmeztette, hogy vigyázzon, mert még annyira tör felfele az első rendőrség érzés, hogy én azért több vagyok, mint a másik ember. Emlékeztek rá, volt egy munkatársam, aki annyira szeretett volna nyelveken szólni, egy közösségbe járt, annyira vágyott rá, és mondom, miért vágysz el annyira? Hát ez ugye az olyan kitüntetés. Ugye akkor most én most büszke lettek, hogy a Jóisten engem megáldott valamivel, és akkor dicsekedhetek azzal, hogy én most akkor több leszek, mint te, vagy a másik ember. És amellett, ugye, hogy tudják, hogy a Jóisten nem a földnek a hatalmasait keres, hanem az alázatosait. Azt mondja az egyik ige, hogy az Isten meglátja a föld alázatosait, de a kevélyeket messziről ismeri. Az Isten látja. Vagy azt mondja egy másik ige, hogy a példabeszédek 6. fejezetben olvashatjuk a 16-17. versben, hogy 6 dolgot gyűlöl az Úr, és 7 dolog utálatos az ő lelkének. És azzal kezd a felsorolást, a kevés szemek. Ugye a kevés szemek. Amikor az ember, tudjátok, olyan magasról néz le. Amikor olyan tekintete is olyan. Amikor úgy magát nagyon sokra értékel, és a másik ember tulajdonképpen teljesen lenézés. Úgy, hogy neki merő, neki vannak különböző képességei, akkor neki mindenhez joga van, és ő tessék felemelni magas polcra. Tudjuk, hogy ebben a világban sajnos az embereknek a teljesítményét értékelik, és nem az embert. Ez is furcsa, nem? Nem az embernek a jellemét, magát az embert érték, hanem mit teljesít. Ha nagyot teljesít, még szobrot is csinálnak neki. Lehet, hogy a jellemét néznék meg, hogy milyen az az ember. De a teljesítmény minden rossz tulajdonságot el is takar, és nem számít minden, milyen magas emel az ember magát. Azt mondja, a példabeszédek könyvében Salamon, hogy a megromlás előtt kevésség jár. A megromlás előtt kevésség jár. Ezt tudjátok, mit jelent? Minden baj előtt, vagy minden bajnak az okozója sokszor a kevésség, a büszkeség, a felfolkodottság. Ott lappang. Tudom én is, hogy amikor a munkatársaimmal beszélgetünk, ha egy picit is megsértjük a kis büszkeségét, milyen harc szokott lenni, nem? Ezért figyeljetek meg otthon egymás között is. Ha arra tyúkszerűen léptek, amely a büszkeségét sért a másiknak, hát aztán azt nem fogja úgy hagyni. Akkor az ember aztán neki megy a másiknak. És akkor kitér a veszekedés, a vitatkozás, és mindenki mondja magáit. Biztos ti is érzékeltetek a választás alatt, hogy micsoda harcok folytak itt az emberekbe. Nálunk is kedves munkatársam, ugye az is az egyik párt mellé állt. Egyszer nem lehetett olyat szólni, mert akkor felrobban minimum. Szóval annyira sértette a büszkeségét, vagy a hiúságát, hogyha véletlenül negatív dolgot mondtál volna. Közben ugye húsvét előtt voltunk, elmentünk elrendezni a bűneinket, meggyónni. Közben a büszkeség megmaradt. Szóval ez is a másik vakság, hogy az ember nem lát az óránál tovább, mi akkor is a komolyan vallásos. Pál apostol mondja egy helyét, hogy tövis adatot nékem a testembe, hogy a kijelentések nagysága miatt el ne bizakodjam. És gondoltok bele, hogy a Pál apostolnak szükséges volt az, hogy az Isten őt valamilyen képpen, úgy mondjam, alázatos szinten tartsa. ez a tövis adatot, és tudjuk, hogy beteg volt a szeme, és nem látott jól. És azért azt mondja, hogy a kijelentések nagysága miatt el ne bizakodjam, nehogy már én többnek képzeljem magam a többieknél. Ha Pálnak szüksége volt el, és a Justen ezt látta, egy Pál apostolnak, akkor mit gondolunk magunkról? Mit gondoltak? Akkor nekünk? Hogy elgondolkozhatunk, ha Jóisten, akkor a mi büszkeségünket hogyan szeretné úgy a maga helyére tenni, hogy ne nyilvánuljon meg. Nagyon érdekes volna vele gondolni, hogy a Jóisten minket hogyan szeretné erre megtanítani, hogy hogyan akarja bennünk ezt visszaszorítani. Azt mondja az Isten, hogy a büszkeség egy vallásos embernél, vagy egy igazán hívő embernél, az Isten ez teljesen utálatos dolog. Az Isten ezt gyűlöli. Olvashatjuk a Zsoltárban, hogy nem állhatnak meg szem előtt a kevélyek, gyűlölte minden bűncselekedőt. Ugye a kevélyiség és a bűncselekedést együtt említi. Nem állhatnak meg szem előtt a kevélyek, és gyűlölte minden bűncselekedőt. Ugyanaz. A kevélyiség az bűn. És az Isten előtt a bűn, az nem állhat meg. Isten ezt gyűlölés utálja. Talán ennyiből is láthatjuk, hogy milyen szomorú az, hogy a büszkeség felüti a fejét vallási közösségekben. Tudjuk, hogy a Jelenések könyvében a 3. fejezet 15. versében pont ez a fő problémája a végidő gyülekezetének, nem? Mert azt mondod, hogy gazdag vagyok, meggazdagodtam, és semmire nem szükségem. Hát egy tökéletes büszke közösség jellemzője, nem? Hát nekem még az Isten se kell. Hát én már gazdag vagyok, meggazdagodtam, nekem nincs semmi a szükségem. Én a magam erejéből, a magam láván is meg tudok állni. Hát azt hiszem, hogy belátjuk mindannyian, hogy ez biztos, hogy nem a jó Istentől van. Az Isten itt el is mondja, hogy mi a legfőbb baj a gyülekezetekben, mi a legfőbb probléma az életünkben. Nem tudom, nektek feltűnt, amikor a szombatiskolát tanulmányoztuk, mennyi sokszor találkoztunk azzal, hogy Ellen White írja az, hogy a gyülekezetekben büszkeség uralkodik. És nincsen alázat. És mindig ez a baj. Nem emlékezz, hogy hány szó, úgy meg se ütött a tanárfülünket, miért jön mindig, hogy büszkeség uralkodik? Hát én nem vagyok büszke ember. Biztos a régebbi gyülekezetekben büszkeség uralkodik, de hát a mi gyülekezetünkben nincsenek büszke emberek. Vagy tudtok itt büszke embert? Vagy valahol tudtok? Rá tudnátok mutatni valakire a gyülekezet, vagy ő büszke? Vagy olyan kis, mondjuk azt mondom, hogy dicsekvő természetű, akkor már lehet, hogy kicsit közelítenénk a témához. Nem? Vagy ha azt mondom, hogy kicsit olyan szeret úgy felvágni, szeret dicsekedni a maga dolgaival, talán akkor kézzelfogható lenne. De így, hogy büszke, hát nincsen a gyülekezetben. Mégis elvált, és ezt a legfőbb problémának jelöli meg az írás, hogy a büszkeség jelen van a gyülekezetekben, és míg a büszkeség nem szűnik meg, addig az Isten nem tudja elvégezni a munkáját. Minden torzsalkodásnak, minden ellentéteknek, mindenféle problémáknak az oka a büszkeség. Ott lappang rejtetten. Csak talán saját magunknak sem valljuk be. Ellen White írja itt a 8-os üzenetben, hogy ha mi szeretnénk tényleg hitáltal igazzá válni, ha szeretnénk egy tiszta életet élni, akkor mit is jelent igazából hitáltal igaznak lenni? Elolvasom nektek, mert biztos sokszor hallottátok már, de úgy minden szót nem gondolunk meg, és az ember elfelejti igazából, miről is van szó. A 80-as üzenetben a 42. oldalt olvashatjuk. Feltesz a kérdést Ellen White, hogy mi is a hitáltali megigazulás? Mit is jelent az, hogy az ember hitáltal az Isten előtt egy igaz emberré válhat? Isten munkája, amely az emberi dicsőséget a porba dönti, és megcselekszi az emberért azt, amit nincs hatalmában önmagáért megtenni. Itt is olvastam. Isten munkája, amely az emberi dicsőséget porba dönti. Mi az emberi dicsőség? Hát, hogy én tartom magam nagyra. Mi is a hitáltal megigazulás? Mikor válik egy ember igazzá? Ha az Isten el tudja azt élni egy ember életében, hogy az embernek a büszkeségét, az, hogy ő magát nagyra tartja, az, hogy ő magát többnek képzeli, az, hogy neki azért mindig igaza van, az, hogy az ő véleménye azért az fontos, ha az Isten ezt porba tudja dönteni. Porba tudja bennünk az Isten dönteni? Be tudjuk látni azt, hogy hát igen, azért itt én büszke vagyok magamra, vagy én ez én ragaszkodom, én azért több vagyok, mint ő, aki ott megy. Tudjátok, a farizeus is így imádkozott, én nem vagyok olyan, mint egyéb emberek, mint ez a vámszedő is itt. Azért mennyire ott van, nem? És bizony, ha akkor ott volt, akkor valószínűleg most is ott van, és a Jóisten meg szeretné ezt bennünk gyógyítani, az a kérdés, hogyan tudja ezt az Isten bennünk leépíteni, mit gondoltok? Ugye meddig szóltunk arra, hogy ez működik. Én is tudom, sokszor tudjátok, én is úgy szégyenlök, amikor olyan helyzetbe kerülök, hogy más visszamondja. Biztos azért, ha így a szemünkben ránk pirítanak, hogy te egy ilyen nagyképű ember vagy, azon belepirulunk, nem? De azért szeretünk nagyképűnek lenni. De eljátsszuk azt, hogy mi nem vagyunk azok, de azért mi szeretjük magunkba ezt pátyogatni. És tudom, nekem is milyen rosszul esett, amikor mondták, hogy hát, ez egy nagyképű. Szabálya sem, mint hogy úgy megsütöttek volna belülről. Úgy szégyeltem. De azért nem hagytam magam. Azért szerettem nagyképűnek lenni. Hát miért ne? Az ember büszke a saját tulajdonságaira. Hát nehogy már nekem ő magyarázza meg. De mégis, ha rápirítanak, akkor az ember meg szégyelli. Nagyképű meg felvágós. Szégyelnénk, ha ezt mondanák nekünk. Na de a jó Isten mondja. És az Isten most is helyez olyan helyzetekbe minket, amikor rá kell, hogy döbbenjünk. Az Isten sokféleképpen szeretné bennünk ezt leépíteni. Az első az, hogy szól hozzánk az ő igéjén keresztül. Ugye az Isten elmondja, hogy ő gyűlöli a kevés szemeket. Ő gyűlöli a büszke embert. Nem az embert, a büszkeséget benne. A Istennek semmi köze a büszkeséghez. Ugye a sátán mondta azt, hogy én felébe helyezem az én ülőszékemet, az Isten királyi széken, én fölé helyezem. Ez egy sátáni lelkület. Az ellenség azt gondolja, hogy ő az Úr a világon, azt mondta a Jézusnak is. Enyém a föld és minden. Annak adom, akinek akarom. Hát akkor imádj engem. Ez a fajta lelkület. Tudjuk, hogy az emberekben is otthon mindig uralkodni szeretnének. A büszke ember mindig uralkodni szeret. Felette már csak a kékék. És a Jóisten ezt úgy szeretné bennünk leépíteni, hogy ma akarja mutatni sokszor élethelyzetekben, hogy ez rossz dolog. Hogy ez helytelen. Hogy ez az ember csak tönkretesz és rengeteg problémának az okozója. Ugye a kevésség, vagy a megromlás előtt kevésség jár. Az egyik, a másik pedig az Isten a legjobban abban mutatta meg, hogy az Isten nem egy büszke Isten. Az Isten, hogyha olyan büszke lett volna, akkor ott maradt volna mennyben, nem? De mit olvasunk a Filippi levélben? Nem tekintette zsákmánynak Jézus Krisztus, hogy az Isten elő egyenlő. Ő nem volt olyan, hogy hát akkor én Isten vagyok, én nem ereszkedem le hozzátok. Jézus Krisztus leereszkedett hozzánk? Le, de még annál is lentébb. Hogyan tudott az Isten olyan mélyre ereszkedni, amire csak lehetett, hogy minket elérjen és felemeljen saját magához. Ha mi látjuk azt, hogy Krisztus leereszkedett ilyen mélyre, akkor el kell gondolkoznunk, hogy hogyan helyezhetem én felé magamat az Istennek. Hogy hogyan helyezkedhetek felé Krisztusnak. Azt mondja a Szentírás, az Isten szólja az ő igéjét, szólja az Isten az ő beszédét, és az ő beszéde világosságot teremt az emberben. Bizonyára emlékeztek, amikor ti is hallgattátok valamikor az Istennek a beszédét, a Szentlélek hogyan tudja belénk itatni a szívünkbe, és hogyan tudott az Isten igéje világosságot gyújtani. És akkor a világosságnál kezdtük magunkat úgy látni, akkor mit éreztetek? Akkor kezdtük látni magunkat a világosságnál. Egyrészt azt éreztük, hogy hát akkor most mi nagyon picikék vagyunk, másrészt meg az, hogy az Isten milyen hatalmas, és ő fel akar emelni. Ugye egy volt egy ilyen keserűség, meg egy ilyen öröm is, ha lehet így fogni. Öröm, keserűség, hogy ott van. És a Jóisten szeretett volna olyan világosságot támasztani, hogy meglássuk azt, hogy mi milyenek vagyunk. Boldogok a lelki szegények. Hogy belátni azt, hogy nekünk semmink nincs. Ugye hogyan olvastuk mi is a hitáltal megozolás? Isten munkája, amely az emberi dicsőséget a porba dönti, és megcselekszi az emberért azt, amit nincs hatalmában önmagáért megtenni. Nekem semmim nincs hatalmamban. Én nem tudom magamat igazzá tenni. Egyedül csak az Isten tudja ezt megcselekedni bennem. És amikor hallgattuk az Isten beszédét, az Isten beszéde világosságot teremtett belül bennünk. Kezdtünk úgy látni, hogy az Isten is lát minket. Kezdtük látni azt, hogy végül is mi az életnek az értelme, célja és iránya. Láttuk a saját rossz tulajdonsága, láttuk a sok rossz helyzetet, amin belementem, a rossz tulajdonságaimat, azokat a dolgokat, amelyek egész életünkben kísértek, és azt gondoltuk, hogy ahogy én gondolkodom, az csak jó lehet. Az embernek a feje, ugye olyan, én úgy éreztem legalábbis, amikor én hallgattam az Isten igét, még 89-ben úgy éreztem, mintha belülről minden felforgattak volna, ami a fejemben, és az Isten kezdene szépen lassan mindent a helyére visszapakolni, ahova az való. És én úgy éreztem. Emlékszem, egy előadásnál úgy mentem haza, hogy a fejem volt, mint egy mékas, azt szokták mondani. Tényleg úgy, mint a Krisztusnak, mikor az egyik beteget meggyógyított, tudjátok, hogy vak volt, és megkent a szemét sára, és azt mondja, hogy látsz már? Azt mondja, látom az embereket, mint valami járkáló fákat. Ugye én homályosan látott, még nem látott tisztán. Mi is úgy éreztettük, hogy mi nem látunk tisztán, de már kezdünk valamit látni, már valami dereng. És micsoda hallatlan öröm volt bennünk, és hála volt az Isten iránt, hogy nekünk adta ezt a világosságot. Akkor hogy lehet, hogy utána visszakanyarodunk ismét a magunk természetéhez? Teszünk egy ilyen nagy varga betűt. Hogy visszalopódzik a kis magunk magabiztossága, visszalopódzik a büszkeségünk. Az Isten igéje ezt megtettem. Tudjátok, hogy hogy lehet? Keresek ismét egy idézetet ebből a könyvből. Azt mondja a 81. oldalt, hogy az Isten iránti hitet és a néki való alárendelést azonban folytonosan gyakorolni kell a megigazított embernek azért, hogy megtartsa az igazságot, hogy megmaradjon a törvény cselekvőjének. Mi elfogadtuk az Istentől, amit mondott, mi komolyan láttuk azt, hogy milyenek vagyunk, mi szerettünk volna változni, csak azt mondja, az Isten iránti hitet és a néki való alárendelést folytonosan gyakorolni kell. Alárendelést. Mi meg így fölé rendeljük az Isten fölé magunkat így után. Ha ezt nem gyakorolja az ember, akkor ismét csak az ember lesz, aki azt hiszi, hogy ő a valaki. Ha mi az Istenben hiszünk, azt mondja, ezt mindig folytonosan gyakorolni kell. Soha egy pillanatra ne képzeljem azt, hogy én valaki vagyok. Soha ne gondoljam azt, hogy én saját erőmből jutottam el idáig. Hogy a jó Isten, amikor megárt képességekkel, amikor megtanít minket helyesen gondolkodni, amikor rámutat a rossz tulajdonságunkra, amikor az Isten kiemel minket azokból, amikor megszabadít, akkor az Isten mit kér tőlünk? Hálával áldozzál az Úrnak. Semmi más nem kell, csak hogy legyünk hálásak érte. Hogy tényleg hálásak legyünk neki, az Isten minket kiemelt ebből. Ne kövessük az előző hiába életünket. De ha mi nem gyakoroljuk a folytonos alárendelést, akkor megint csak a büszke önző természetünk fog megnyilvánulni, mert ez törvényszerű. A másik hatóerő, látjuk azt, hogy az Isten beszéde az bennünk világosságot teremt, és ha mi tényleg hittel elfogjuk az Isten beszédét, és neki alá akarjuk rendelni magunkat, még ez is kevés lenne, még ha akarjuk, sem tudjuk utána alárendelni a természetünket. Tudjátok miért? Mert azt mondja a Pál apostol, jó lehet, én elmém az Isten törvényét szolgálom, mert testem el a bűn törvényét, mert mi nem tudjuk cselekedni a jót magunktól. Jézus Krisztus, amikor eljött a földre, azt olvashatjuk, hogy ő az Istennek mindig engedelmeskedett. Ha lett volna egy pont, mondjuk, ahol nem engedelmeskedett volna, azon a ponton nekünk se kellene. Nem? De azt olvassuk, hogy Jézus Krisztus tökéletesen engedelmes volt az Atyának. Tudjátok, mi a jó hír? Az, hogy az ő engedelmessége, az nekünk adatik. Ha azt látjuk, hogy ő folyton tudott engedelmeskedni, és azt olvassuk a Szentírásban, hogy Krisztus megcselekszi az bennünk és értünk, hogy mi is engedelmeskedjünk, és azért tudja megtenni, mert ő megmutatta, hogy lehet. A saját életét adta példának nekünk, hogy mindig engedelmes volt. Az ő engedelmesség által téthetetünk mi is igazzá. Gondoltok bele, hogy amikor én engedelmeskedem az Istennek, amikor tényleg teljes szívből követem az ő törvényét, és én azt cselekszem, ami kedves az Isten személy előtt, akkor lehetek én büszke? Nem lehetek is, miért? Mert nem én cselekszem, ezt Krisztus cselekedte, a dicsőség az övé. Ha Krisztus, mondom, ha egy ponton nem engedelmeskedett volna, akkor lehetne kifogás. Tudjuk, hogy az engedelmesség az tökéletes volt. Ezért soha nem magunkat magasztaljuk, hogy most milyen jó vagyok most már, én már nem vagyok olyan, mint egyéb emberek, én már ezt meg ezt cselekszem, én már ennyi jót tettem, meg én igyekszem, meg ezt megtartom. Krisztusé a dicsőség, és övé a hála örökké, mert az ő engedelmesség által téthetettünk igazá. Ez ilyen egyszerű a csere. Nem tudnánk engedelmeskedni, ha ő sem engedelmeskedett volna. De tudunk engedelmeskedni, mert ő engedelmeskedett, és ezért övé a dicsőség. Sok mindent el lehet még mondani erről a témáról, beszélgettünk már erről, tudjátok, régebben is, de ez ismét egy olyan dolog, amelyet meg kell ragadnunk. Amikor arra gondolunk, hogy az önző természetünk az mindig ma akar nyilvánulni, és büszkék szeretnénk lenni, akkor gondoljuk arra, hogy mit akarok én? Hát Krisztus volt az, aki engedelmeskedett. Én soha nem engedelmeskednék, ha rajtam állna. Nekem csak ezt hittel meg kell ragadnom, és el kell fogadnom, és akarnunk kell. Kedves testvérek, befejezésül, azért van egy dolog, amiben lehet dicsekedni. Mit gondoltok, mi ez? Van egy dolog, amiben mi dicsekedhetünk. Azt olvassuk a Jeremiás 9. fejezetben, elmondja, hogy miben ne dicsekedjünk, azzal kezdi. Azt mondja a Jeremiás 9. fejezet 23-24 versében, hogy ne dicsekedjék a bölcs az ő bölcsességében. Ne dicsekedjék a gazdag az ő gazdagságával, és az erőse dicsekedjék az ő erejével. Hanem azzal dicsekedjék, aki dicsekedni akar, hogy értelmes és ismer engem, hogy én kegyelmet és ítéletet gyakorlok ezen a földön. Miben dicsekedjünk? Hát ne az a dicsekedjünk, hogy nekünk mink van, mert én gazdag vagyok, meg erős vagyok, meg okos vagyok, hanem azzal dicsekedjék, hogy nála az az ismeret van, az az értelem van, amely Istentől jön. Hogy ő ismeri az Istent. És tudjátok, hogy aki ismeri az Istent, az soha nem fogja a másik ember fölé helyezni magát. Soha. Na azt mondja, ezzel dicsekedjünk. Érdekes, nem? Hogy van valami, hogy dicsekedhetünk. Kedves testvérek, azt kívánom, hogy gondoljuk meg magunkban, és vizsgáljuk meg saját magunkat, a saját cselekedetnek az Isten igényének a fényénél, és azért mi is kérjük azt, amit Pál apostol is mond, hogy több is adott a testembe, hogy ne engedjük, hogy a mi természetünk az. Ugye megjelenik egy érzés, hogy én több vagyok, mint ő. Már rögtön büszke lettem. Már én magamat a másik fölé helyeztem. Megjelenik egy gondolat bennem, hogy én jobban tudom, mint ő, mert ő nem ért hozzá. Beszélgetünk egymás közt, ő milyen jól tudja a igét forgatni. És akkor az ember hízik egy kicsit, hogy én milyen jól tudom az igét forgatni. Szóval Pista bácsi mondta, hogy akkor bevégezte a szolgálatot, kis Pista bácsi, akkor lement az asztaltra, és mondja neki az egyik vendég, hogy milyen jó volt ez az Isten tisztelet, azt mondja neki, hogy tudom már, az ördög belesúgta a fülembe. Ugye? Azt akarik, hogy, mert az ördög olyan, amikor látja, hogy mit cselekszik a helyeset, cselekszik a jót, akkor azzal akar minket téút vezetni, hogy elkezd minket dicsérni. Szokták mondani, a dicséret az ördögtől van. Nem? Azért, hogy az ember rögtön, hát akkor most nézzetek már fölrem. Mondjuk ezt a helyet se szeretem, mert fente vagyok. Megmondom őszintén. És tudjátok, az emberi természet olyan, hogy amikor egy fentébb helyez még fizikailag, és akkor mindig lefele néz. Jobb, ha az ember úgy egységben a többiekkel. Nem lehet, hogy rakták a trónszéket is mindig magasra, nem lehet, hogy mindig magasabbak. Tudjátok, a pogány papoknak is, megnézzük a maja templomokat, vagy a babiloni templomokat, jó sok hosszú lépcső vezet fel az égbe. És ott vannak fenn a papok is, a hívők meg néznek föl. Nem véletlen. Akkor a hívő így összemegy, és az embert meg felemel az égig. És akkor akik ott vannak fent, hogy néznek le a kicsikre? Ez egy pszichikai dolog is végül is. Nem? Az embert fentébb teszik még fizikailag, és akkor hajlamos lenézni a másikat. Szoktuk azt viccesen mondani, hogy felállok már, mert nem akarok felnézni rád, ha ülök. Hát nem is olyan vicces. Ugye azt kívánom nektek, testvérek, hogy gondolkozzunk el Krisztus áldozatán, lássuk azt, hogy a világ az borzasztó büszke, ugye az elért eredményeire, itt mindent az emberek megváltják már az egész világot, a tudományra, a technikára, minden nagyon büszkék vagyunk. Egy igazi keresztény ember, olyan, mint ahogy Jézus Krisztus mondta, amire minket is szeretett megtanítani, hogy tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szív vagyok, és akkor nyugalmat találtak a lelketeknek. Ez az igazi öröm, ha az ember nem a másik fölé akar emelkedni, hanem szelíd és alázatos szívű. Hogy is mondja a Szentírás, az alázatos fogják örökölni a földet, a szelidek. Ott nincs torzsalkodás, ott nincs súllódás, ott nincs vita, ott nincs hátsó gondolat. Ott az Isten szeretete kötti össze az embereket, és semmi nincs, ami elválasz őket. És Krisztustól mi ezt megtanulhatjuk, sőt, maga helyezi belénk, hogy mi így gondolkozzunk. Azt kell, testvérek, hogy ezt gondoljuk át, és saját magunkat élethelyzetebe vizsgáljuk meg, hogy föltámad-e bennünk a büszkeség, a magabízás. Ha föltámad, akkor ne riadjunk meg. Kérjük a jó Istent, hogy ezt valahol vegye ki belőlem, és én forduljak ezzel szembe, és utáljam magam ezért. Én mindig utáltam magam, ezért megmondom őszintén. Én magam utáltam magamat ezért. Utálatos dolog, amikor az egyiken büszke ember is lenézi a másikat. Hogy az Isten ezt törölje ki egy örök életre a mi természetünkből, és maradjunk meg szerénynek és szelídnek és alázatosnak. Amen.